Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve 329. számú dicséretünk második versét énekeljük. 329. dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem megszület. Keresség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Azokat az ígéket olvasom most a Bibliából, az Új Szövetségből, a Máté evangéliumából, amelyekben Jézus megparancsolta a keresztséget. És hozzájuk menve Jézus szólt nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én, ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Ennek a parancsnak engedelmeskedünk tehát, amikor egy kisgyermeket megkereszteljük. Mielőtt ezt tenném, két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy egy kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztény anyaszent egyháznak? Ha így van, hangos szóval azt feleljük, akarjuk.
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd egykoron ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet szín előtt a konfirmációban. Ha így van, hangos szóval feleljük, ígérjük.
Ígérjük.
Most valljuk meg a mi győzedelmes hitünket, és ennek foglalataként mondjuk el az apostoli hitformát a gyülekezettel együtt. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Olyan jó tudni azt, szerető mennyei édesatyánk, hogy a te szereteted mindig megelőz bennünket. Köszönjük, hogy előbb szeretted ezt a kicsit, a szüleit, a nagyszüleit, mint hogy az ő szívük egyszer feléd fordulhatott volna. Köszönjük, hogy ezzel a megelőző szeretettel közelítesz hozzánk, most ehhez a családhoz. És köszönjük, hogy a szereteted mellé adod a bizalmadat, hiszen amikor ránézünk erre a kicsi életre, csak csodálkozni tudunk. Mennyire bízol te mi bennünk? Bízol abban, hogy igazi édesapa és édesanya leszünk. A szó szép, teljes bibliai értelmében. Hogy igazi keresztszülők tudunk lenni, és valóságos nagyszülők. Köszönjük, hogy kaptuk ezt a kis életet. És nagyon hálás a szívünk, hogy most itt lehetünk ővele a te szent színed előtt, és bemutathatjuk neked. Íme itt van, akit tőled kaptunk. Köszönjük, hogy úgy lehetünk a te szent színed előtt vele, hogy egyúttal kérhetünk is téged. Irgalmas és áldó kezedet ne vondd el az ő feje és élete fölül. Pótold ki a mi hiányos szeretetünket. Pótold ki mindent, amivel kevesebb lenne az élete, mert mi nem tudjuk adni, de szüksége van rá. Legfőképpen pedig azért könyörgünk hozzád, hogy túl minden testin. Ez a kicsi élet megkapjon mindent, ami lelki, szellemi és tőled való. Segíts bennünket megtanulni, imádkozni ő érte. Minden nap. Hogy vezesd őt majd világos útakon, hogy egyszer megismerjen téged, az egyedül üdvözítő Istent. Szenteld meg, Úrunk, amit cselekszünk, amikor megkereszteljük őt. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Mi a kicsi keresztneve? Tessék erre fordulni vele. Jázmin Judit. Keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Tessék itt maradni. A minden kegyelemnek Istene pedig áldja és őrizze meg a te életedet, hogy növekedj fel szüleid örömére, anyaszent egyházunk gazdagodására és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Készüljünk Isten igéje meghallására, és 165. számú dicséretünknek énekeljük az első 4 versét. 165. számú dicséretünk első 4 versét énekeljük, az első vers így kezdődik, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése, jöjjön az élő Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adni jöttünk eléd. Szeretnénk megköszönni mindazt, amit tettél értünk. Elválasztó szeretetedet az idő kezdete előtt, amely által már ismertél, és tudtad, hogy tiéd leszünk, és tudtad, hogy minden nyomorúságunk, alkalmatlanságunk ellenére meg fogsz tartani bennünket, és nem csak megtartasz, hanem szolgálatra küldesz, feladatot bízol ránk, áldást akarsz általunk tovább adni másoknak. Köszönjük, Urunk, ezt a te nagy szeretetedet, bocsáss meg, hogy mi ehhez képest olyan hűtlenek vagyunk, sokszor olyan gondtól megterheltek, olyan kicsinyhitűek, aggodalmaskodók, vagy éppen elbizakodottak. Ó, mennyi mindenben nem is láttuk meg áldásodat, kegyelmedet, pedig megcselekedted azt az elmúlt héten, akár észrevettük, akár nem. Köszönjük, Urunk, hogy mély bizalmat élesztesz szívünkben, hogy elhiggyük, hogy minden szeretetedből volt, a jó és a rossz, az áldás és a próba egyaránt. Kérünk, tedd most örvendezővé ezt a gyülekezetet, amikor megáll a te színed előtt, és várja a te igédet, ne hagyd szomjúhozni, Urunk, a te népedet. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, Istennek igéjét olvasom ezen a vasárnapon, Jakab apostol levele első részéből, a 12. verstől a 18. versig terjedő igeszakaszból. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki se mondja, mikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem, mert az Isten gonosztól nem kísérthető, és ő magam sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogamva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak változása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. A boldogságról szeretnék szólani, arról a boldogságról, amelyel Isten szeretne bennünket egyen-egyenként megajándékozni. De vajon boldogok vagyunk-e igazán? Jó lenne, ha Isten előtt csendességben meg tudnánk ezt őszintén fogalmazni, és azt is őszintén, ha úgy érezzük, hogy nem vagyunk boldogok, hogy valami akadályozza életünk kiteljesedését, a boldogságunkat. Tanulni kell-e a boldogságot? Ez is egy nagy kérdés. Mert sokan úgy gondolják, hogy a boldogságot azt kapjuk. Az van, és már a kicsi gyermek is, ha megkérdezzük, akkor el tudja mondani, hogy mikor lenne ő boldog. És mi is el tudnánk sorolni bizonyára a feltételeket a a boldogságunkhoz. Mégis úgy gondolom, hogy az igazi boldogságot tanulni kell. Jézus mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok, és nyugalmat találtok, békességet, ami valahol a szív mélyén mindig a boldogságot is jelenti. Mi várjuk a boldogságot, várjuk, hogy Isten adja meg, amit elgondolunk, mert szükségesnek látjuk a boldogságunkhoz, de kevésbé vagyunk hajlamosak arra, hogy azt mondjuk, Uram, taníts minket boldognak lenni. Igen, én úgy gondolom, hogy a boldogságot tanulni kell. Mert a boldogság igazából szívkérdés. Szívünk állapotától függ nagyban. Nem csak a körülményektől, helyzetünktől, attól, amiben éppen vagyunk. Hogy mennyire szívkérdés, két embert szeretnék most a Bibliából fölidézni, mindkettőt Saulnak hívták. Az egyik a király volt, Izrael első királya, akinek Isten mindent megadott ahhoz, hogy boldog legyen. A trónon ült, ellensége fejlett, győzedelmeskedett, békét szerzett az országnak, uralma teljesen stabil volt, biztonságos, úgy érezte, hogy a helyén van, és mégsem volt boldog, bár minden feltételt Isten megadott hozzá, mert amikor meghallotta a nép dicsőítő énekét, hogy legyőzte Saul a maga ezrét, de Dávid is a maga tízezrét, akkor ez a szó, ez a mondat egy pillanat alatt boldogtalanná tette. S hiába volt meg minden, attól kezdve a keserű irigység, a belső gyötrelem, sötétség uralkodott el az életén, és soha-soha nem volt boldog ettől a pillanattól kezdve. Elég volt egy mondat, és végleg elvette a boldogságát. Ott van a másik Saul, akit aztán Pálnak hívtak, Filippi börtönben, Sílással, kalodába szorítva, megverve, megalázva, igazságtalanul, és énekelnek az Úrnak. És hangjukból árad a békesség, hogy a szívük mélyén ők még így is boldogok. Igen, a boldogság valóban szívkérdés. Mit hordozunk, illetve értjük most már jól, kit hordozunk a mi szívünkben? Az Úr Jézus Krisztust, akkor boldogok vagyunk. Akkor igaz, amit Pál apostol mond, hogy mindenkor örüljetek. De vajon akarunk mi tanulni boldogságot? Hiszen Pál is azt mondta, hogy én megtanultam, hogy amiben vagyok, megelégedett legyek. Tudok éhezni, tudok, otthonos vagyok a jó lakásban és az éhezésben. Megtanultam, hogy mindig és mindenben megelégedett legyek. Igen, a boldogságot azt tanulni kell. Nem csak csupán elvárni Istentől, hogy adja úgy, ahogy én azt gondolom. Boldogságot tanulni kell. És Isten ma szeretne minket tanítani a boldog életre. Sokszor az ember maga is lezárja önmaga előtt a boldogságnak útját. Hogyha az életünket igazán megnézzük, úgy nagyon komolyan az Isten igének fényében, akkor látjuk, hogy jó részt mi zártuk el magunkat a boldogságtól. Jó lehet, mi mindenkire mutogatunk, emberekre, helyzetekre, szituációkra, meglévő valós nehézségekre, és mégis kiderül, hogy a túlnyomó részt boldogtalanságunk oka mi vagyunk. Mi saját magunk teszünk, állítunk akadályokat saját boldogságunk kiteljesedése elé. Vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy a keresztény embernek nem is illik igazán boldognak lenni. Nem is illik igazán örülni. Az valami harc, valami kemény helytállás, kötelességszerű helytállás, nagy szenvedéssel, és nem illik ehhez a boldogság, a vígasság, az elengedettség, az öröm. És úgy gondolják, hogy majd az örökké valóságban ott viszont mindent Isten majd bepótol, és boldogtalan, nyomorult, küzdelmes életünket majd ott jóra változtatja. Az ilyen ember nem tud igazán örülni és boldog lenni, sőt, gyanús is már neki, ha valaki nagyon arról beszél, hogy milyen boldog. Valahogy az ilyen keresztjén hasonlít ahhoz a nagyobb fiúhoz, aki ott maradt az atyával, a tékozló fiú házában, vele maradt kötelességszerűen, minden pontosan megtett, de soha nem tudott örülni. Soha nem tudta igazán szeretni az atyát, nem tudott felszabadult lenni, görcsösen fogát összeszorítva, kötelességtudattal engedelmeskedett, de nem volt boldog. Hány keresztény ember él ilyen önmaga által, sajnos még igékkel is alátámasztott, mesterségesen kreált, felesleges boldogtalanságban. Olyan jó lenne letenni ezt a fajta igát és nyomorúságot. Nyilván ez lelki alkat kérdése is lehet valahol, de semmiképpen nem akarja az Úr, hogy így hordozzuk. Öröm, boldogság nélkül a mi keresztünket, és így teljesítsük keresztényi küldetésünket. Aztán megint vannak emberek, akik szinte átesnek a ló túlsó oldalára, és azt mondják ilyen rajongó lelkülettel, hogy Isten már most megad itt nekünk mindent a boldogságunkhoz. Mintha már a mennyországban élnénk. Mindent megad, csak kérni kell, mindent megad, csak hinni kell. Ez az úgynevezett sikerkereszténység, amely nagyon népszerű, amelynek a középpontjában mindig az egészség helyreállítása, a személyes boldogulás, családi élet, ami egyébként valóban nagyon fontos, ez van ott, de csak egy síkja ez a boldogságnak, és másról szinte tudni sem akarnak. Pedig, ha nézzük Máté evangélium 5. részében Jézus boldog mondásait, akkor azt látjuk, hogy ő a megszokotthoz képest a boldogságnak új mezőit villantja föl, mutatja meg, és akarja oda elvezetni az ő gyermekeit. Nem az unásig ismételt egészség, jólét, siker, hanem valami más mezőket is mutat. Boldogok a lelki szegények, boldogok, akik sírnak, boldogok a szelídek, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, boldogok az irgalmasak, a tiszta szívűek, a békét teremtők, az üldözést szenvedők, ismeretlen mezői ezek a boldogságnak. Mi nem ilyenre szoktunk gondolni. Pedig a mi Úrunk nagyon gazdag Úr, és olyan sok és tág teret mutat nekünk, ha igazán boldogok akarunk lenni, hogy hol tud kiteljesedni a mi boldogságunk, de ezt meg kellene tanulni. Ezt kérni kellene, ezután vágyni kellene, Uram, én úgy szeretnék így boldog lenni. úgy, ahogy te mutatod. Elhiszem, hogy ott lesz boldog igazán az életem. Még hogyha ez emberileg nem is látszik értelmesnek, hiszen a sírásnak és a boldogságnak, az üldöztetésnek és a boldogságnak látszólag semmi köze nincs egymáshoz, de ha te mondod, akkor biztos van itt valami nagy titok, amit még én nem fedeztem föl. Van a boldogságnak egy olyan mezője, amivel még nem ismerkedtem meg, pedig az igazán boldoggá tehetné az én életemet. Ma Jakab is egy ilyen fajta boldogságról beszél, egy ilyen mezőjét mutatja fel, és teszi kívánatossá a boldogságnak. Ez a kipróbált életnek a boldogsága. Boldog ember, a kipróbált ember, aki a kísértés idején kitart. Olyan furcsa ezt először elhinni, hogy jön össze a boldogság és a kísértés. Úgy néz ki, úgy tűnik első hallásra, hogy ezek egymás kizáró fogalmak, holott nagyon összeillenek, egymást feltételezik. Hogy a boldogságnak vannak ám csodálatos kellékei a hit életben. Nem csak a megszokottak, mások is. A kipróbáltságnak a boldogsága. Amikor tudom, hogy Isten nem csak megteremtett, hanem meg is váltott. De azt is tudom, hogy nem csak megváltott, hanem meg is szentel. Nem csak megment, hanem megmentett, nyomorult életemet szeretné meggazdagítani. Célja van velem. Valamiért tette azt, amit tett. És a próba által valamire, valami nagy dologra fölkészít és alkalmassá tesz. És ennek átélése igazi boldogság. Ennek átélése igazi öröm, hogy valamit hálából megtehettem, hogy kitarthattam mellette. A hipomoné az álhatatos kitartást jelent. Vagyis azt jelenti annak az öröme ez, hogy nem kellett meghátráljak, nem kellett kilépjek a keresztem alól, nem kellett megfutamodjak, nem kellett a dolgok könnyebb végét keresni, és az árulás bére helyett az élet koronája vár rám. És erre a koronára nem úgy kell tekintenem, mint amihez semmi közöm nincs, hanem ez az a korona, amely engem kitartóvá tett, nekem hitet adott. Igen, boldog ember, a hitében hűségesen kitartó, Jézus a mellett kitartó ember. Ez az a mély boldogság, amit nem vehet el tőlünk semmi, az események akármilyen fajta alakulása sem. Az árulás 30 ezüstpénze helyett, ami Júdásra vált, az élet koronáját kapom. Milyen nagy dolog ez? Milyen nagy dolog a megpróbáltatás? Júdás és Pétert szeretném most egy pillanatra összehasonlítani, mindkettő elbukott. De az egyik úgy, hogy nem tudott fölállni, a másiknak megadatott, hogy felálljon. Az egyik 30 ezüstöt kapott, de mikor megvilágosodott, odavágta, és elment, és felakasztotta magát. A másik pedig felemeltetett Jézus által a galileai tenger mellett, és azt mondta, hogy szeretlek, Uram, és háromszor is. És úgy mondta ki, hogy akkor mondta ki, úgy először,
hogy érezte, hogy ez teljesen igaz. Mint megmentett, fölállított, aki ugyan megrostáltatott, de Jézus imádsága megtartotta. Háromszor is elmondta, többet nem mondhatott, de ezt elmondta, szeretlek, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Ebben a keserves próbában, ebben a nyomorúságos elbukásban megtapasztalta Jézus igazi szeretetét, és megtanulta Jézust tiszta szívből igazán szeretni. És már nem önmagát, mint régen, árulás előtt, amikor hetvenkedett, hogy bár mindenkitől feltételezi, hogy elárulják a mestert, ő azonban soha nem teszi meg, már nem önmagát szerette, hanem a neki megbocsátó urat. Milyen boldog lehetett Péter. Milyen csodálatos, különleges boldogság. És milyen szegények azok, akik ezt a boldogságot nem ismerik. Akik talán ilyen gőgös keménységben élnek, és úgy gondolják, hogy ők soha nem buktak el, és őket soha nem kell fölsegíteni, hogy ők mindig megállnak a maguk lábán, és soha-soha nem ízlelik meg a bűnbocsánat, az új élet jó ízét, örömét és boldogságát. A farizeusok sem ízlelhették meg, a vámszedők és a paráznák azonban, akik megtértek, átélték ezt a csodálatos boldogságot, a bűnbocsánat, a felemelésnek az örömét. Aztán boldog az ember a kísértés formáló erejében, mert megtanulja az igaz ember és az igaz Isten ismeretet. Összetörik az ember ebben a próbában, saját jóságának bálványképe összeomlik. Ez nem szenvedés nélküli, nem fájdalommentes. De hogy az Isten tudjuk az élő Istent követni a bálványainak, higgyük el, össze kell törniük. Nem lehet két úrnak szolgálni. Sok keresztény ember titokban úgy érzem, hordozza önmaga jóságának bálványképét. A mai világ a humanizmusnak a hitető szavát, hogy én azért alapvetően jó ember vagyok. Nagyon sokan azok közül, akiket Jakab megszólított, így gondolkoztak. És Jakab látta, hogy milyen nagy veszélyben vannak, ha így mennek bele a próbákba. Hogy meg fognak a végére keseredni? Úgy fogják érezni, hogy igazságtalanul elbánt velük az Isten. Talán hitükben is hajótöréskel fognak szenvedni, ezért nagyon energikusan, nagyon határozottan, kemény szavakkal mondja, hogy ne tévelyegjetek, ne így menjetek bele a rátok váró próbákba, mert ebből nagy baj lesz. Hadd törjön össze saját jóságotok bálványképe. Ne mondjátok azt, hogy Istentől kísértetem, mert Isten nem kísérthető, és másokat sem kísért, hanem mindenkit saját kívánsága csalogat és visz a bűnbe. Igen, nagy téveigés, hogy én alapvetően jó ember vagyok, de hát az Isten kísért, az Isten még keveri a lapokat. Ez az áthárítás rettenetes bűne, ahol megvádolja valahol az ember az Istent, hogy úgy viselkedik, mint a madarász, aki törbe csalja a madarat, vagy a halász, aki csalival törbe csalja a halat és kifogja. Azt mondja Jakab, hogy nem. saját kívánságod és saját vágyad miatt akadsz újra és újra horogra. És ennek meg kell mutatkozni. Ennek meg kell látszódni. Ezt meg kell tanulnod, tapasztalnod, hogy ne a magad jóságában bízz, hanem valaki másnak a jóságában. És hidd el, hogy Jézus nem vadász, aki törbe akar csalni, aki rosszra akar vinni, ezt a másik úr cselekszi, az ördög, Jézus pásztor, aki gondoskodik rólunk, aki a próbákban is szembesít gyengeségeinkkel, hogy igazán el tudjuk fogadni a kegyelmet, hogy igazán komolyan tudjuk venni Jézus szavát és tanácsát, és igazán feltétel nélkül, ő benne bízva, tudjuk őt követni. Hogy a próbában meglátjuk, hogy mennyi ledörzsölni valója van még az én Uramnak, az én életemről. És milyen jó, hogy ezt teszi. És ő ezt tudatosan teszi. Így törik a bálványkép, ami fáj, de kitisztul az Isten képe. Hogy minden, ami onnan felülről jön, ami Istentől jön, az mind jó, akik az Istent szeretik, ahogy a római levél mondja, azoknak minden javukra van. Isten jellemében, fényében, gondolkozásában ugyanis nincsen semmi változás. Ha ezt az igét, ezt a szót, ezt a mondatot szó szerint akarjuk fordítani, akkor talán így mondhatnánk, hogy Isten fényében nincs sem elhomályosodás, és nincs a legkisebb vibráló ingadozás sem. A tökéletes állandósága a bölcsességnek és a szeretetnek. Ezért Isten nem kísért, nem bűnbe akar vinni, hanem a próbák által megtisztít. Tudatos programja van. Így mondja az ige, hogy az ő akarata szült bennünket újjá. Ez azt jelenti, hogy Isten nagyon jól megfontolta, hogy mit tesz, amikor elválasztott minket. Nagyon pontosan tudta, hogy mit forag majd belőlem. És ebben a munka folyamatban egyetlen egy mozzanat sincs olyan, ami felesleges. Minden a javamra szolgál. Jakab azt mondja, hogy így lássátok az Istent. Ne úgy, mint aki bűnbe akar vinni, és alig várja már, hogy elbukjatok, hogy aztán büntethessen. Ő a programját akarja elvégezni, mert ő azt akarja, azért hívott el, hogy első zsengék legyünk. A választottak első zsengéje. És ez legyen minőségben is az első zsengéhez illő. Jó nagy kertem van, és mindig elgyönyörködöm tavasszal az első fűnek a szép zöld színébe. Aztán, mikor augusztus közepén a hosszú asszályos időkben kimegyek, akkor olyan elkeserítő, hogy minden barna, száraz, élettelen. Kettőt egy pillanatra, két képet összeteszem egymás mellé, akkor megértem, mi az első zsenge. És hogy Isten azt akarja, hogy valóban első zsenge legyek. Hogy valóban üde és zöld, és másokat is üdítő, és boldogító legyen az életem. Ehhez pedig komoly, átgondolt, próbának vett alá. Elhiszem-e ezt? Ha igen, akkor már ott lehet az életemben a boldog izgalom. Még nem tudjuk, mivé leszünk, majd egyszer ki fog derülni, hasonlatosak leszünk ő hozzá, hogy mondja az apostol. Ennek a boldog izgalma önmaga a boldogság. Ne csak a forgácsokat lássuk,
amit Isten újra és újra gyalul rólunk, hogy végre kiábrázolódjon bennünk a Krisztus, hanem boldog izgalommal várjuk, amit elvégez. Ahogy a Filippi levél első részének 6. verse mondja, aki elkezdte bennetek a jót, be is fogja végezni Krisztus Jézus napjára. Ezen a mai napon a mi Urunk ki akar hívni bennünket egy síkú boldogság elképzelésünkből. Több síkot is most elénk tárt, egyet pedig különösképpen. Merjük elhinni, hogy igaz. Merjük elhinni, hogy ez az én utam, és merjük elhinni azt is, hogy ez minden próbája, nehézsége, sokszor keserve ellenére a legboldogabb út, és a legizgalmasabb út. És talán akkor nem fogjuk mindig másütt a megszokott helyeken várni, és kérni csupán a mi boldogságunkat, mert az élet más mezőin is, amit Isten elkészített, megkapjuk azt. Adja Isten, hogy ilyen boldog emberek legyünk, aki a kísértés idején kitart, és aki ezáltal Krisztus képére szüntelenül formálható, és övé ennek minden izgalma, szépsége és boldogsága. Adja Isten, hogy átérezzük, megtapasztaljuk ezt a boldogságot, és ebben tudjunk járni. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük igédet. Köszönjük, hogy tanítasz a boldogságra. Mert mi sokszor nem is tudjuk, hogy mi a boldogság, és hol van elrejtve a mi boldogságunk. Keressük ott, ahol tudjuk, hogy lehet. Zörgetünk. Kiáltunk hozzád, de te most azt mondtad, hogy keressük más mezőkön is, mert nagyon sok áldást készítettél el, csak mi még nem tudjuk. Mi magunktól nem mennénk ezekre a mezőkre, mi nem szeretjük önmagunktól a próbát, a kísértéseket, a nehézségeket, a sírást, amikor dörzsölöd rólunk le a büszkeségünket, összetöröd saját jóságunkba vetett bálványképünket. Köszönjük, Urunk, hogy mégis igaz a te szavad, hogy itt van a mi boldogságunk, és itt valóban a boldogságunk van. És köszönjük, hogy amellett azért annyi mindent megadsz, a boldogság más mezőin is, olyan bőségesen, olyan jóságosan. Köszönjük ezt te néked, Urunk. Kérünk, engedd, hogy megismerhessük ezt a boldogságot. A kitartás, az érted való áldozathozatal örömét és boldogságát. Megismerj ez a gyülekezet, ennek gyülekezetnek lelkipásztora, aki hirdeti, és akik hirdetik itt a te igédet, ezt a boldogságot tudják tovább adni, erre tudjanak meghívni embereket. Kérünk, Urunk, hallgass meg imádságunkat, annak nevében, aki így tanítottál bennünket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Adakozásra hívom fel testvéreimnek figyelmét, tudván a jókedvű adakozót szereti az Isten. Szeretett testvéreim, mielőtt az áldást kiszolgáltatnám, néhány szóban innen a szószékről szeretném köszönteni gyülekezet lelkipásztorát, nagy tiszteletű Takaró Tamás esperes urat, magam, családom, a Szemeretelepi gyülekezet, és most elsősorban a Budapest déli egyházmegye nevében. Köszöntelek téged, kedves Tamás, kedves szolgatársam, abból az alkalomból, hogy Isten kegyelméből holnap töltöd be életednek 60. esztendejét. Nagy hálával tekintesz bizonyára erre az áldásra, és meglátod benne az Isten kegyelmét, irgalmát, szolgálatára elhívó szeretetét, azt az erőt, amit hűséges szolgálatodhoz adott itt a gyülekezetben, és 3 ciklusos esperesi szolgálatodban, és amelyet továbbra is ad neked. Isten igéjét olvasom, és ezzel köszöntelek az egyházmegye és mindannyiunk nevében. Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levele, első részének 14. versét olvasom. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Szeretteiddel együtt így adjon neked Isten áldott szolgálatot és sok boldogságot. Most pedig vegyük Isten áldását. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk most és minden időben. Amen. Most pedig üljünk le, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat a nyári menetrendben fogjuk megtartani. Kedves testvérek, a dömsödi nyári táborunk, ez már a 3. ifjúsági táborunk, ideje július 27 és augusztus 3-a között lesz. Itt van egy olyan alkalom is, augusztus 1-én, szombaton, amikor úgynevezett családi nap keretén belül leszünk együtt, ekkora várjuk és hívjuk a gyülekezet érdeklődő tagjait is. Ezen a napon dr. Hegedűs Lóránt püspök úr tart előadást. Ilyenkor az a gyakorlat, hogy közebédet is adunk, éppen ezért előre tudnunk kell, hogy kik azok, akik lejönnének erre a szombati napra, és ott maradnának velünk a közebéden is. Jelentkezni erre a napra a lelkészi hivatalba, illetve ifjú Takaró Tamás lelkipásztor úrnál lehet. Köszönöm Kis László lelkipásztor úrnak, egyházmegyénk főjegyzőjének az ige szolgálatát, és köszönöm kedves köszöntő szavait is. És most átadom a szót Brandenburg Sándornak, a gyülekezet főgondnokának.
Ezért 1893 óta tartó eddigi 116 évéből már 24-ette, 38-at édesapád, tehát több mint a felét fennállásunknak, azaz 62 évet ketten szolgáltok Istennek hála. Sokat tudnék mondani hálás szívvel ezekről az évekről, melyeknek születésemtől kezdve tanulja vagyok, de most hadd emeljem ki csak a legfontosabbat. Köszönjük, hogy gyülekezetünkben istentiszteletről istentiszteletre, bibliaórákon, lelki beszélgetéseken, minden kisebb-nagyobb alkalmon, nemzedékről nemzedékre, tisztán, mindenki számára érthetően, elegyítetlenül hirdetetik az ige általad is, és amit az apák vetettek, a fiaik adathatják, és ez a csoda már a harmadik generáció óta történik. Mindeközben öröm látni, ahogy épül a lelkiház, a gyülekezet és az épületek is, kívülről belülről szépülnek, így biztosítva a lelki munka külső feltételeit, és neked, mint a gyülekezet lelkipásztorának ebben döntő szerepet volt és van. Háladással köszöntünk tieiddel együtt éles napon. Isten értesen sokáig itt közöttünk, mindvégig drága Tamáson. A gyülekezet ajándéka még készül, kicsit később fogom tudni átadni, de mindenkit szeretettel hívunk az udvarra, elkészített asztalokra. És tessék megengedni, hogy egyházkeretünk aktív püspökének köszöntő levelét is felolvassam. Kedves testvérem, szeretettel köszöntelek 60. születésnapod alkalmából, kérve Isten áldását életedre, szeretteidre. Egyházkeretünk közössége hálásan gondol hűséges esperesi és lelkipásztori szolgálatodra, Urunk adjon további erőt, egészséget feladataidhoz. Áldáskívánással dr. Szabó István püspök.
Köszönöm szépen. Három esztendővel az én fogantatásom és születésem előtt eldőlt a sorsom. Úgy történt, hogy a mi drága szüleink 1946-ban kaptak egy igét Istentől, ez így hangzott, én és az én házam népe az Úrnak szolgálnak. Én 3 évvel később születtem meg, mint ahogy Isten ezt az én szüleimnek megígérte. Nagyon hálás vagyok Istennek ezért a 6 évtizedért, amelyikre az volt a jellemző, amit egy konfirmációs ünnepség alkalmával Istentől én magam személyesen kaptam. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy, és ha tüzeken mész át, nem égsz meg, és ha tengereken, hullámokon mész át, azok nem borítanak el. Az életem tüzekről szólt és viharokról, és a tüzekben nem égtem meg, és a viharok nem borítottak el. Mert Isten minden kimondott szavához hűséges. Aztán lelkipásztor lettem, úgy, ahogy Isten annak idején születésem előtt évekkel már a szüleimnek megmondta. Hálás vagyok Istennek, hogy egy olyan családba születtem és érkeztem, ahol az Isten iránti szolgálat ajándékképpen mindenkinek adatott. Engem ilyen légkör vett körül. Amikor lelkipásztorrá szenteltek, akkor azzal az igével erősített az Isten, hogy aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az én szívem, de mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem az Úréi, hogy éljünk. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ide vezetett ebbe a gyülekezetbe. Soha nem akartam ide jönni. Mindig úgy gondoltam, hogy Egy olyan nagyszerű lelkipásztor után, mint amilyen az én édesapám volt, 4 évtizeden keresztül nekem itt semmi keresnivalóm nincs. De egyszerre szólt a külső és a belső hívás, és bár szerettem volna meglépni Isten elől, és szerettem volna meglépni ezelől a gyülekezet elől, és bárhol szívesebben lettem volna lelkész, mint otthon, hiszen Jézus szerint is a próféta is csak a hazáján kívül lehet próféta, Isten ide kényszerített. És megtanultam azt, hogy amit Isten szavára engedelmességből megteszek, azon áldás van. Isten nem volt kíváncsi az én véleményemre, arra volt kész, hogy az áldásait nekünk adja. Hálás vagyok Istennek azért is, ezért a gyülekezetért, mert ti lettetek az én fitestvéreim és nőtestvéreim, ahogy Jézus mondta az őt hallgatóknak, ti lettetek az apám és az anyám. Az én barátaim ebben a gyülekezetben vannak. Az én testvéreim ebben a gyülekezetben vannak. Az én szabadidőmet veletek töltöm. A hivatalos életemet veletek töltöm. Nekem nincs más. Az életemben csak ti vagytok. És ez nem kényszer, hanem boldog lehetőség. Akkor is a fárasztó és roskasztó. Hálás vagyok Istennek, hogy itt szolgálhatok, és lelkipásztorként szolgálhatok. Ez a világ legszebb dolga és a legkeservesebb dolga. Ide önként jön be mindenki, ide senkit nem lehet bekényszeríteni, se becsalogatni. És innen mindenki akkor megy el, amikor úri kedve tartja. Nagyon nehéz valakit Isten közelébe szeretni, sokszor sok év kell hozzá Istennek is, nekünk is, és milyen könnyű egy mimóza lelkűt megsérteni, akaratlanul egy szóval, s otthagyja az egyházat örökre. A világ legszebb dolgát csinálhatom közöttetek, és a legnehezebbet. És nagyon jó Erzsébeten lelkipásztornak lenni azért is, mert tudom, hogy sokan szerettek bennünket, nagyon sokan imádkoztok azért, hogy aki vasárnaponként oda fölmegy a szószékra, az elmondhassa, hogy így szól az Isten, és nem Takaró Tamás. És ez nagy dolog. És legvégül nagyon hálás vagyok a családomnak, a vérszerinti családomnak is, akiknek nagyon nehéz volt én mellettem. Nagyon hálás vagyok azért a szeretetért és türelemért, amivel körülvettek és körülvették bennem a lelkipásztort, akik mindig figyeltek arra, hogy apu ne legyen túl ideges, hogy apu jó lélekkel készüljön, hogy apu boldogan hirdesse Isten égéjét, akkor is, ha történnek dolgok, amik nem boldogítják. Köszönöm nekik a megértésüket és a szeretetüket. S legvégül köszönöm mindannyiótoknak, hogy közösen ünnepelhetünk és örülhetünk. Köszönöm azoknak, akik egy-egy tányér süteménnyel, vagy bármilyen aprósággal segítették ezt a mai napot, számomra mindenképpen felejthetetlen nappá lenni. Hálás a szívem, értetek, és köszönök nektek mindent. Ünnepi alkalmunknak ezt a részét egy énekverssel és a magyar himnusszal zárjuk, és ahogy a főgondnok úr említette, kivétel nélkül mindenkit, most közvetlenül az istentisztelet után egy kis süteményre, üdítőre, egy pohár borra, ki mit szeret, nagy szeretettel várunk. A megkezdett énekünknek az utolsó versét énekeljük csak, azaz a 6-at, és azt követően a himnust.